Még szerencse, hogy a múlt hetünk egy kicsit nyugalmasabb volt, mert arra, ami ezen a héten lement, fel kellett készülni lelkileg. Úgyhogy hozom ma a viharos budapesti történéseket és tüntetéseket, annak a sztoriát, hogy hogyan vágja tönkre egy kormány a bántalmazott nők felszólalási lehetőségeit és a hitelességüket. Aztán Kolozsváron állomásozunk egyet, ahol Stefano Bottoni tartott könyvbemutatót, és ahova a kolozsvári magyar konzult is kirendelték, hogy védje a hazát. Aztán pedig megnézzük, hogy hogyan alakulnak a jelöltek és a megméretetések, már ha tényleg lesznek olyanok. Itt mi nálunk ebben a kampányhajrában. Sziasztok, ez itt a Tilosabb B, az UH.ro zajcsökkentő műsora. Én Kis Anna vagyok, és nagyon remélem, hogy a ma esti kocsmaasztalnál és a vasárnapi húsvéti családi ebéd mellett ezekről a történésekről fogtok beszélgetni, mert muszáj emberek, muszáj elkezdeni beszélni. Csapjunk is a lovak közé. I'd like to begin with a fact. Kedd reggel robbantott bombát Varga Judit ex-igazságügyi miniszter volt férje, Magyar Péter. Nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a volt feleségével beszélget a Völner Schadl ügy kapcsán, hogy Rogán Antal, a jelenlegi magyar kormány propagandaminisztere belenyúlt az ügyészségi iratokba, és kihúzatta onnan a kormányzati szereplőket, és jó magát. Mindez azért történhetett meg, mert Polt Péter, a Fidesz által kihelyezett legfőbb ügyész, nem ura a helyzetnek. Tehát nem vette észre időben, hogy a nem megfelelő emberek ellen indult nyomozás, mire ez kiderült, már annyira előre haladott állapotban volt az ügy, hogy nem lehetett leállítani, annak ellenére sem, hogy Rogánék még Völner Pált is figyelmeztették, hogy fékezni kéne. De ő nem fékezett, talán inkább tövig nyomta a gázt. Na de gyorsan csak, kik is ezek az emberek, és miért folyik ez az eljárás ellenük? A Völner Schadl ügy egy korrupciós botrány, amelynek egyik szereplője Schadl György, a bírósági végrehajtókar feje, míg a másik Völner Pál volt igazságügyi államtitkár. A vád szerint Schadl rendszeresen fizetett Völner Pálnak azért, hogy a hivatali pozícióját és befolyását használva különböző ügyeket elintézzen, megoldjon. Nagyon úgy tűnik, hogy erről a pénzmozgásról kormányzati emberek is tudtak, ezért most kiváltképp kellemetlen nekik, hogy kiderült, Völner Pál minden bizonnyal Rogán Antal embere volt. Szóval kedden reggel közzétette ezt a hangfelvételt Magyar Péter, majd miután kijött az ügyészségről, bejelentette, hogy aznap estére tüntetést is szervez. Erre a villámcsődületre pedig mindössze néhány óra leforgása alatt több ezer ember ment ki az utcára. Követelték Polt Péter lemondását, kormány és Orbán Viktor távozását is. Természetesen az eseményekre Rogánék is készültek, a retorikai zsenialitásuk odáig vitte őket, hogy kipukkadt a lufi, vagyis nincs itt semmi látnivaló, a hangfelvétel nem bizonyít semmit. A kormányzati személyek pedig parancsszóra osztották meg ezt a mérhetetlen észjárásról tanúbizonyságot tevő narratívát. Sőt, elővették rendesen Varga Juditot is, aki már éppen a süllyesztőgép legalja fele közeledett, és szerda este kitálaltatták Hajdú Péter Frisbee bulvár műsorában. És talán ez itt a történet legszomorúbb része. Varga Judit azt állítja, ő családon belüli bántalmazás áldozata, Magyar Péter nem az az ember, akinek mutatja magát. Majd két órán keresztül mesélt történeteket, hogy alátámasza állításait, amelyek, amikor nem tűntek elég meggyőzőnek, gyorsan szakirodalmat is hivatkozott melléjük. Egy biztos, azt most már senki nem tudja eldönteni, hogy Magyar Péter bántalmazta-e a feleségét, és hogyha igen, akkor hogyan tette. Ha valósak az állítások, akkor is jelenleg politikai erőfölény kovácsolására használja ezt a kormány. Mert Rogán Antalt és Orbán Viktort nem érdekli, hogy Varga Juditot valóban bántották-e. Őket az érdekli, hogy azt a Magyar Pétert, aki jelenleg veszélyt jelent a birodalmukra, mi hamarabb eltegyék láb alól. Ennek tetejében pedig a legeslegszomorúbb az, hogy Varga Judit teljesen elhitelteleníti azokat a nőket, akiket bántanak. Csúnyán kihasználja ezt a helyzetet azért, hogy a maffia kormányának asszisztáljon úgy, hogy amikor tehetett volna a bántalmazott nőkért, mert pozícióban volt, nem tett semmit. Na és akkor mindenről mit ír meg az erdélyi magyar sajtó? Na mit? Hát a jó nagy semmit. Szerda reggel 10 órakor jelent meg egy újságcikk a Krónikában, meg is lepődtem rendesen, de aztán átolvasva egyértelmű volt, hogy teljes mértékben a fideszes narratívát hozza, tehát Magyar Pétert akarják lejáratni azzal, hogy a bántalmazókártyát lobogtatják a feje fölött. Közben figyeltem, hogy mikor jelenik meg ugyanaz a cikk az összes többi médiatér fennhatósága alá tartozó portálon. És képzeljétek! nem jelent meg. Sőt, a szerző nélküli cikk, amiről én azt hittem Budapesten írták és küldték le ide nekünk a provinciának, estére eltűnt a Krónika felületéről. Így születik meg az erdélyi embernek az az alternatív valósága, amiben Orbán Viktor az atya, a Fidesz a fiú, és a nemzeti összetartozás rendszere a Szentlélek. Kíváncsi leszek, hogy ezután a húsvét után majd feltámadnak-e? És csak hogy a magyar politika berkein maradjunk, még egy kicsit elmesélem, hogy Stefano Bottoni történész múlt héten pénteken könyvbemutatót tartott a Planetáriumban. A Hatalom megszállottja című kötete az elmúlt 40 év Magyarországát mutatja be Orbán Viktor életrajzán keresztül. A kb. 2 órás bemutató és közönség találkozó alatt sok minden elhangzott arról, hogy milyen rendszert is épített ki magának Orbán, hogy mennyire ő az origója mindennek, és milyen fordulatokat vett az ő pályafutása és a politikai sikerek érdekében. Az is szóba került, hogy milyen a mi, tehát az erdélyi magyarok viszonya ezzel a rendszerrel, és miért olyan, amilyen. A bemutató kérdez-felelek után, amit most is Gergő koordinált, közönség kérdésekre is sor akart kerülni, de a kolozsvári magyar főkonzul Grezsa Csaba magához kérette a szót, kiállt a közönség elé, és megpróbálta elmondani, hogy sok mindennel nem ért egyet abból, amit Bottoni állít, de azt már egy kicsit nehezen tudta felsorolni, hogy melyek is ezek pontosan. A kellemetlen dadogások közepette a közönség kínosan nevetgélt, és rájöttünk. Ebben a rendszerben nem a szakmaiság, hanem tényleg a lojalitás számít. Persze nem lettem volna Grezsa főkonzul helyében, akit értelemszerűen Budapestről rendelhettek ki erre a dollár baloldali rendezvényre, de hát ki mint veti ágyát, úgy szivatja le magát. I'd like to begin with a fact. Na de térjünk vissza abba a realitásba, amit az RMDS szeretne kontrollálni. Nagy Károlyban az elmúlt 20 évben regnáló polgármester Kovács Jenő úgy döntött, leteszi a lantot. Elég volt neki az 5 mandátum, és egyenesen a lányának, Gyurgyu Kovács Mónikának adná át a stafétát. Írta meg a Szatmári Friss Újság. Persze azt azért Gyurgyu Kovács is elmondta, hogy eléggé sajnálja, hogy nincs kihívója, és nem méredhet meg, mert így akár jogosan is vádolhatják nepotizmussal és dinasztiai építéssel őt is és az édesapját is. De hát ha egyszer nincs kihívó... Minden esetre arról biztosította az egybegyűlteket, hogy tovább fog dolgozni azért, hogy amit eddig felépítettek, azt megvédjék. Ez a folyamatos védekezés. Tovább szépítsék és fejlesszék. Na hát, akkor gratulálunk az új polgármesternek! A héten röppent a hír a Transtelexen, hogy az RMDS Kolozsváron 16 éveseknél fiatalabb önkéntesekkel is gyűjteti az aláírásokat a mobilstandoknál. Ugyan a törvény nem tiltja, hogy kiskorú önkénteskedjen politikai pártnak, sőt az aláírás gyűjtést sem ellenzi. Fontos, hogy a 16 évnél fiatalabb kiskorúaknak nincs büntetőjogi felelősségük. Mivel az aláírás gyűjtés során az önkéntes a saját felelősségére vállalja, hogy az adatok valósak és helyesek, ez igencsak problematikus lehet egy olyan személy esetében, aki nem büntethető, ha mondjuk a hasára csapva ír össze listákat. A cikkből az is kiderül, hogy míg Vigemese főszerkesztő szerint a Politikum ebben a nagy kampányhajrában kihasználhatja a kiskorúakat a szavazat maximalizálás érdekében, addig Csoma Boton szerint ezek a fiatalok egyszerűen ki akarják venni a részüket a történésekből, egy olyan tevékenység keretén belül, amelynek nincs politikai töltete. Hát én nem tudom, hogy nincs politikai töltete annak, amikor valaki egy RMDS-es feliratú stand mellett áldogál, RMDS-es írószerrel, RMDS-es fejléces papírra aláírásokat gyűjt azért, hogy aztán RMDS-es színekben emberek induljanak a választásokon. Ráadásul az is felvet kérdéseket, hogy egyáltalán hogy találja ki egy majdhogy 9-es diák, hogy aláírás gyűjtene önkéntesen. Mármint amikor én vetemettem ilyenre, akkor még fizettek ezért a munkáért. Vagyis azt mondták az elején, aztán a Fizunapon kiderült, hogy visszavágták a kampánypénzt, ezért csak a töredékét kapjuk meg a beígért összegnek. Na de visszatérve arra, hogy miben csírázik a nagy önkénteskedési kedv. Feltehetően abban, hogy az RMDS egyre mélyebbre ássa magát a diákszervezetekben, hatással van azok működésére, de főként arra, hogy ki vezeti azokat. Ennek egyik szép példája, hogy Csoma Botond a héten a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség volt elnökével, Hatos Attilával készített kampányvideót. Azzal a Hatos Attilával, aki részese volt annak az eltusolásnak, ami Örmény Márk és az ellopott KMDSZ pénzek körül alakult ki. Ez a Hatos Attila jelenleg az MCC-nek dolgozik, sőt, most már ő az Országos Magyar Diákszövetség elnöke is. Tehát nálunk a jól táncoló diákképviselőket szépen jutalmazzák és magasra juttatják, és hát sosem lehet elég korán kezdeni. A héten Csíkszeredában adták át a magyar állami kitüntetéseket azoknak a személyeknek, akik tehetségükkel, szorgalmukkal, példamutató életükkel szolgálták Magyarországot és a magyar nemzetet. És mivel Erdélyben kizárólag csak a férfiak dolgoznak a nemzetért, egy nő sem kapott ilyen kitüntetést. De hát miért is csodálkozom? Az elmúlt két hónapban egyértelművé vált, hogy miként gondolkodik a magyar kormány a nőkről és a szoknyáikról. Mindeközben Mircea Fekete, környezetvédelmi miniszter, hétfőn arra kérte az Európai Bizottságot, hogy szüntessék meg a romániai barna medvék védelmét, mert az túlszaporodott és számtalanszor bebizonyosodott, hogy veszélyt jelent az emberre. Nyilván szórnám itt a poénjaim, de az az igazság, hogy távol élek azoktól a vidékektől, ahol ez tényleg problémát jelent, és nem tudom, milyen az, amikor nem indulsz el este a városban, mert félsz, hogy szembe mész a macival. Amit viszont tudok, hogy most megint azért kampányolnak, hogy a barna medvét ne legyen olyan nehéz kilőni, ami számításaim szerint kb. Oda vezetne, hogy jó sok vadászturista érkezne az országba, és addig lőnék szerencsétlen állatot, ameddig megint veszélyeztetetté válna a populáció. De amit a leginkább hiányolok, az talán az, hogy Fekete sem mutat be egy stratégiát arra vonatkozólag, hogyha fel is oldanák ezt a törvényt, milyen irányelvek mentén járnának el. Szóval megint azt látjuk, hogy egy komoly problémát nem a gyökerénél kezdődően igyekeznek vizsgálni és megoldani, hanem csak a felszíni részeit. I'd like to begin with a fact. Végül pedig jöjjön egy országos hír. Bukarestben áll a bál a hétvégi boltzár körül. Nemrég a hazai kis és közepes üzletek képviseletét ellátó szervezet javasolta, hogy a szupermarketeknek kötelező jelleggel kelljen zárva tartani hétvégenként, hogy a kisvállalkozók ezáltal némileg kompenzálva legyenek a szupermarketek elszívó ereje miatt. Persze csalákunak esze ágában sincs bármiféle kellemetlenséget okozni a külföldi szupermarket óriásoknak, és ilyen nagymértékű bevételkiesést generálni, hiszen mi ebben az országban a fogyasztói társadalom tankönyvi példái vagyunk, a hétvégénket a mollokban és a bevásárlóközpontokban töltjük, márhogy is vennék el tőlünk ezt az egyetemes szabadságjogot, hogy a nehezen megkeresett pénzünket a világ másik feléről hozott élelmiszerekre költsük. Ez volt a Tilos a Bémára, remélem ezért egy kicsit felháborodtatok a heti hírek hallatán, és feltevődik bennetek is pár kérdés. Legyen egy áldott húsvéti ünnepetek, találkozunk jövő héten is. Én Kis Anna voltam, sziasztok!